India ideiglenes lépés előnybe kerülhet a hold déli pólusainak meghódításáért zajló űrversenyben. A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója azt mondta, hogy a Chandrayaan 3-as holdszonda lehet az első, amelyik a hold eddig ismeretlen területén landol, egyszer mint holdjárót és az útjára enged majd ott. Kis László szerint az égitest ezen része stratégiai fontosságú egy leendő holdbázis létrehozása miatt. A riporter Molnár Gábor.
Miért olyan érdekes a hold déli pólusa, miért most olyan nagy verseny zajlik?
Tulajdonképpen a hold déli pólusának az érdekességét a 90-es évek végén, 2000-es évek elején derítették fel a hold körül keringő űrszondák, amikor kiderítették, hogy a déli pólus vidéken vannak olyan kráterek, amelynek a mélyébe már még milliárdok óta nem sütött be a nap, és kimutatható is volt, hogy a kráterek fenekén jég található egykori üstökös magok becsapódásából. Ez azért fontos, mert ha az emberiség meg akarja vetni a lábát a holdon, akkor óhatatlanul szükséges lesz a helyszíni erőforrások hasznosítása. Tehát ne 50 ezer dollárért vigyünk egy liter vizet a holdra, hanem olvasszuk meg ott a jeget, a jégből lesz víz, azt megihatjuk, fölbontjuk napenergiával, hidrogénre, abból megint lesz energia, lesz belőle oxigén, azt beszívjuk, és nem fulladunk meg. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy a holdbázis építést, ha célként kitűzzük, akkor a helyszíni erőforrás hasznosításnál a déli pólusvidék a holdon az, ahol bármire igazából van valódi esélyünk. Nem véletlen, hogy az oroszok ugye a Luna 25-tel is már a déli vidékre akartak leszállni.
Ez az, ami nem sikerült, ugye?
Ez az, ami nem sikerült, ez nem, vasárnap, hát már 19-én megtörtént a lezuhanás, csak a hír robbant ki vasárnap. Ugye az indiaiak augusztus 23-án fognak a Chandrayaan 3-mal leszállni, hogyha minden jó megy nekik, aztán az év második felében még lesznek további leszállási kísérletek, ugye amerikai magáncégeknek a vállalkozásai. Tehát ez egyértelműen mutatja azt, hogy az űrtechnológiának az egyik nagyon fontos fejlesztési terepe a hold, ami 1,3 fénymásodperces távolságával elég messze van már, hogy ne földkörüli űrállomásnak tekintsük, de elég közel van ahhoz, hogyha bármi gond van, akkor még relatíve távirányítással tudunk adott esetben segíteni, a szakadékba beesik az űrhajós, Houston, van egy problémám, eltört a lábam a Shackleton kráter alján, akkor oda tudunk küldeni egy távirányítású robotot, hogy kihúzza őt. Tehát egy ilyen technológiai demonstrációs terepként kell a holdra tekinteni, és ehhez kelleni fog egyértelműnek látható módon egy holdbázis, legalább egy, bár most úgy tűnik, hogy inkább kettő lesz a végén, ha minden jól megy. Ennek az előkészületeit látjuk valójában itt a 2020-as években, a megújult érdeklődés képében.
Ide egyébként a déli pólus környékére különösen nehéz eljutni, vagy miért nem sikerült ez eddig?
De, hát az, nem már feltétlenül a hold pólusára nehéz eljutni. Az oroszoknál Luna 25-n ugye az történt, hogy augusztus 11-én elindult a szonda, 16-án megérkezett a holdhoz, ott elkezdett holdkörüli pályán keringeni, és akkor jött egy olyan pályamódosítás 19-én, magyar idő szerint valamikor kora délután, ha 84 másodpercig kellett volna, hogy fékezzen a leszálló egység. Na most 84 másodperc helyette 127 másodpercig tartott. Na most vannak helyzetek, ahol a 84 helyett 127 másodperc az jó dolog, az űrkutatásban ez nem jó dolog, ezért aztán olyan pályára került az orosz holdszonda, aminek a hold közelpontja az a hold testén belülre került, ezáltal nemes egyszerűséggel lezuhant. Hogy pontosan mi okozta azt, hogy 84 másodperc helyett 127 másodpercig működött az a nyomorult fékező rakéta, ezt szerintem még nyomozni fogják egy darabig. Gyaníthatóan hasonlóképp az indiaiaknak a 2019-es kudarcához a legvégén egy szoftverhiba lesz a felelős, ami mutatja azt, hogy a szoftverfejlesztők munkáját nehéz lenne túlértékelni a mai világban, akár űrszondákról, akár óriás távcsövekről beszélünk. Tehát ténykérdés, hogy a szoftver az legalább olyan fontos ma már, mint a hardware. Úgyhogy tényleg, amikor most beszélgetünk, akkor még a indiai holdszondának nem tudjuk pontosan, hogy lesz a sorsa. Az augusztus 23-án szerdán, magyar idő szerint délután 4:30 körül kell, hogy elérje égi kísérőnek a felszínét, csak is szurkolni tudunk neki.
Hol vannak eközben az amerikaiak, a NASA, vagy ők ennyire el vannak most foglalva a James Webb űrtávcsővel?
Nem. Hát ők az Artemis-t köszönik szépen és építgetik. Ugye az Artemis egy tavaly repült, a nagyon szépen körbe ment a hold körül, készített fotókat, ugye volt benne két anatómiailag helyes női próbababa, ami megvizsgálta azt, hogy egy női alakú testen belül, hogy mennek a sugárzások, mennyire lehet ezeket leárnyékolni. Ugye a következő lépés az majd 2024-ben valamikor, tehát jövőre az Artemis 2, amikor űrhajósok is felszállnak szkafanderbe, kutyafülébe, bármibe, körbejárják a holdat és visszajönnek, és ha sikerrel jár, akkor 2025-6 környékén megkísérlik a leszállást. Mindeközben az Európai Űrügynökséggel, a Kanadai Űrügynökséggel és a Japán Űrhivatallal, vagy űrügynökséggel dolgoznak a Lunar Gateway űrállomás létrehozásán, ami picikébe olyan, mint a nemzetközi űrállomás a Föld körül, de nem lesz benne állandó emberi jelenlét, és gyakorlatilag az a modell, hogy az ott keringőzik szépen a Hold körül, megérkeznek az űrhajósok a Földről, aztán elszórakoznak pár napig, aztán leszállnak a Holdra, aztán elkapirgálnak, aztán visszaszállnak, és aztán jönnek vissza, illetve ha majd lesz holdbázis a déli pólus környékén, akkor adott esetben az lesz az átjátszó állomása anyagnak, embernek, kutyának, póknak, krumplinak, bárminek a Föld és a Hold felszínek között. Tehát az amerikaiak nagyon intenzíven dolgoznak, és ott náluk különösképpen fontos a magánszférának a szerepe, hiszen gazdag milliárdosok, amellett, hogy tönkrevágnak közösségi médiákat, még űrcégeket is. Hát vezetnek, egyébként sikerre vezetnek, és akkor olyankor számukra ez egy presztízs kérdésé válik, hogy az állam és az ipar kéz a kézbe vigye előre az amerikai büszkeséget, és szerintem ezzel egyébként sikerrel fognak járni.
Többször említette a holdbázist. Az időhorizonton hol helyezhetjük el ennek a megvalósulását nagyjából?
Szerintem a 30-as évek első
felé. Akkor ez nincs is olyan távol tőlünk.
Az nincs annyira távol. Azt kell látni, az 1960-as évek szovjet-amerikai űrversenyéhez képest, a 2020-as évek leginkább az amerikai-kínai űrverseny jegyében telnek el, és a kínaiak nagyon ambíciózus holdprogramot fogalmaztak meg. Emlékeztetnék rá, hogy a Tiangong űrállomás, ami most a Föld körül kering, az másfél év alatt elkészült. Oké, ötször kisebb, mint a nemzetközi űrállomás, de ahhoz képest, hogy a nemzetközi űrállomáson még iPad-ek is vesztek már el, és a hivatalos listán, hogy az elveszett tárgyak nincsenek meg a leltárban, azok meglepő dolgokat tartalmaznak, ehhez képest a kínai űrállomáson szép feszes rend van, ott aztán nincsen, mondjuk így az, hogy fedélzeti összevisszaság. Na, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a kínaiak megfogalmazták, hogy kínai embert szeretnének a holdra juttatni a 2027-8 tájékán. Tehát ha az Artemis programba akár csak 2-3 év csúszás belekerül, akkor én még azt is el tudom képzelni, mert a fantáziám az elég élénk, hogy a kínaiak megelőzik az amerikaiakat, és akkor kínai lesz az első ember az Apollo program után, ahol felszínén. Nem tudom, hogy így lesz-e, nem tudom, hogy ennek örüljek, egyik szemem sír a másik nevet, ugye amelyik nevet az azt mondja, hogy de jó, fejlődik az űrtechnika, persze közben az emberiségnek leginkább a Földet kell megóvnia, de azért nem baj, hogyha egy fél szemmel fölfelé is nézünk időnként. A másik szemem meg viszont sír, hiszen azért ennek az űrversenynek letagadhatatlanok a katonai aspektusai is, és én el tudom azt képzelni, megint csak élénk a fantáziám, hogy az első űrháború az nem is feltétlenül a földkörüli térségben lesz, hanem mondjuk a hold déli pólus vidékén, amikor elindulnak a te amerikaiak, meg a kínaiak, azt a jégtömböt szeretném kibányászni, hé, az az enyém, nem az az enyém, és akkor már lőnek is a lézerfegyverek. Tehát nyilván ez egy vad science fiction elképzelés volt a jövőből, de az, hogy valós feszültség lehet a helyszíni erőforrások hasznosításába, azt onnan is lehet sejteni, hogy azért hiába mondjuk azt, hogy van jég mondjuk a Shackleton kráternek a fenekén, annak a mennyisége nagyon véges. Tehát ott nem fognak millió emberek lakni, ott maximum tucat emberek számára lesz elegendő nyersanyag, tehát, hogy kiteszi rá először a kezét, és mondja azt, hogy ez az enyém, ez egy mondjuk így az, hogy katonailag, hadászatilag, és hát űrstratégiailag is egy fontos kérdés lesz majd.
Az elmúlt percekben a Földtudományi Kutatóközpont és Csillagászati Központ főigazgatóját hallották, méghozzá Kis Lászlót arról, hogy hol tart a Hold expedíció. Nem csak az Egyesült Államok, illetve Oroszország versenyez, hanem beszállt Kína, és ugye legújabban India. India olyannyira, hogy lehet, hogy ma sikeres Holdra szállást tudnak majd lebonyolítani, amint van erről információ természetesen mondjuk. Idehaza a kis- és középvállalkozások alig 3,5%-kal rendelkezik valamilyen iparjogvédelmi oltalommal, miközben az uniós átlag csak nem 9%. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke azt mondta, hogy azért készült el az ötletből érték IP iránytű KKV-knak című friss kiadványuk, hogy segítséget nyújtsanak a hazai vállalkozásoknak eligazodni az oltalomszerzés kérdéseiben, tanácsokkal, szemléletes példákon keresztül. Három kiemelt iparágban, az élelmiszeriparban, az építőiparban és a sportban sikeres hazai példákon keresztül mutatják be az oltalomszerzés fontosságát és előnyeit. Farkas Szabolcsot Lakatos László kérdezte.
Egy kiadványjal jelentkezett most a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, ötletből érték IP iránytű KKV-knak ez a címe. Mit takar ez a kiadvány, és mi a célja egyáltalán?
A célja az, hogy segítsük a KKV-knak eligazodni a különböző iparjogvédelmi, szellemi tulajdonvédelmi oltalmak dzsungelében, hogy egy-egy megoldásukhoz milyen oltalmi formákat válasszanak, egyáltalán tudjanak arról, milyen oltalmi formák léteznek, az adott oltalmi formák milyen védelmet nyújtanak számukra.
És erre azért volt szükség, mert a magyar KKV-k jellemzően nincsenek tisztában a saját értékeikkel, tehát mondjuk nem gondolják akár szabadalomra méltónak a saját ötleteiket?
Én azt gondolom, hogy a saját értékeikkel tisztában vannak, viszont kevésbé vannak tisztában azokkal a lehetőségekkel, hogy ezeket az értékeket hogyan védjék, hogyan szerezzenek erre vonatkozó oltalmakat. Tehát itt érzek egy kis hiátust, és itt szeretnénk mi erősíteni azt, hogy egyfajta tudatosságot alakítsanak ki, hogy legalább gondolkodjanak ezekben az oltalmakban.
Ez azt jelenti, hogy önök rendszeresen kapnak kérdéseket, és akkor ez a kiadvány tulajdonképpen egy ilyen gyakran ismételt kérdések kiadványa, amit rendszeresen megkapnak, és ezt próbálják proaktívan eljuttatni a vállalkozókhoz.
Hát ha kapnánk kérdéseket, az már egy előre haladott dolog lenne. Igazából mi azt érezzük, hogy még a kérdések maguk sem minden esetben tudnak megfogalmazódni. Tehát ezért is jó ez a kiadvány, hiszen egy egyszerű nyelven próbálja megfogalmazni azokat a bonyolult kérdéseket, azokat a bonyolult folyamatokat, amiket az oltalomszerzéshez kötődnek.
Ez már a formátumból is látszik, szóval nem riasztja el azt, aki a kezébe veszi, mert nem egy több ezer oldalas folytatásos regényről van szó. Viszont gondolom minden fontos lépés kérdésben van. Hogyan épül föl ez a kiadvány? Milyen kérdésekre és milyen irányokra mutat rá?
Az elején igyekeztünk egy kis kedvcsinálót hozni hozzá, nyilván a trendek azért azt mutatják, hogy ez a fajta szellemi tulajdonvédelem, ez egyre fontosabb, nem csak idehaza, de a világban is. A második részében igyekeztünk azokat az általános információkat megosztani az olvasóval, amik ahhoz szükségesek, hogy megértse, hogy milyen oltalmak léteznek, és hogy megértse azt, hogy ezekhez az oltalmaknak a megszerzéséhez hogyan tud eljutni, és megértse azt, hogy milyen előnyei származhatnak ezekből az oltalmakból. Majd hát bízva abban, hogy a jó példák meghozzák a kedvet, ezért a kiadvány harmadik részében próbáltunk jó példákat felhozni, és kifejezetten jó példákat a hazai érából felhozni, hogy ne az legyen, hogy hát ez csak külföldön működik, Magyarországon nem. Tehát igenis, itthon is működik, hazai cégek profitálnak ebből.
Van itt még egy probléma, amit főleg ez a tipikus, ha lehet ilyet mondani, kis- és középvállalkozó szinte rendszeresen felhoz bármiféle ügyel kapcsolatban, nem csak a szabadalmi ügyekkel, de talán a szabadalom a legjobb példa erre, hogy sokba kerül, nem biztos, hogy megtérül, nem biztos, hogy maga a találmány kifutja azt a piaci utat, amiért érdemes befektetni, mondjuk például az iparjogvédelembe, vagy egy szabadalmi védettségbe. Szóval, hogy erre a hivatalnak vannak-e válaszai, akár támogatás oldalról, akár pedig, hogy úgy mondjam, edukációs oldalról.
Én kapásból cáfolnám ezt a dolgot, tehát ami a hivatali költségeket illeti, egy hazai szabadalom megszerzését illetően, ez átlagosan éves szinten 100 000 forint jelenleg, de a jövő évtől a Naima János program lehetővé teszi azt, hogy ezek a díjak gyakorlatilag negyedelődjenek a kis- és középvállalkozások számára. Tehát ez azt jelenti, hogy éves szinten 25 000 forint. 25 ezer forintról beszélünk, tehát én nem hinném azt, hogy ezek a költségek olyan túl magasak lennének. Az természetes, hogyha valaki nemzetközi oltalomban gondolkodik, ott nyilván a költségek azért sokszorozódnak, hiszen a szabadalom is például egy területileg korlátozott jog, tehát minden országban meg kell szerezni, de ahogy helyettes államtitkár úr is említette, két hete újra elindult az iparjogpályázat, ahol gyakorlatilag a nemzetközi eljárás, a hazai eljárás minden egyes lépése finanszírozható, igaz utófinanszírozású, de gyakorlatilag a költségek teljes egészét lefedik, ami egy óriási előny a magyar vállalkozások számára.
Sokan ezt is emlegethetik, hogy akkor mi értelme van Magyarországon szabadalmat szerezni, ha ehhez még nemzetközit is kell szerezni, hogy valóban védett legyek, mert hogy azért a tapasztalat azt mutatja, hogy nem az egyik magyar KKV nyúlja le a másik magyar KKV ötletét, hanem általában a szemfülesebb, akár nagyobb vállalat, még sokszor partnerséget fölkínálva nyúlja le az ötleteket. Erre az elmúlt évtizedekben láttunk egészen hátborzongató példákat. Szóval, hogy akkor ezek szerint be kell tartani ezt a, nevezzük úgy, szolgálati utat, hogy előbb hazai jogvédelem, aztán európai, aztán világszintű védelem.
Mi mindig azt tanácsoljuk, hogy induljanak el Magyarországon, ugyanis áll egy év rendelkezés arra, hogy el tudják azt dönteni, hogy nemzetközi szinten elinduljanak-e vagy sem. Egy év alatt azért az már látszik, hogy egy megoldás mennyire jól működik, mennyire profitábilis, és ez alapján meg lehet hozni azt a döntést, hogy nemzetközi szinten elindulnak vagy sem. Ha nem, én azt gondolom, hogy akkor is egy hazai kizárólagos hasznosítási jognak van értéke. Lehet, hogy akkor a profitot nem fog hozni, mint hogyha nemzetközi piacon jelennének meg, de hazai szinten mindenképp egy versenyelőnyt fog jelenteni a többi céggel kapcsolatban. És hát ne felejtsük el, hogy ezek a cégek nem egy szabadalmat tesznek, hanem nyilván az adott megoldást továbbfejlesztik, és akár egy továbbfejlesztett megoldásnál jöhet elő az a dolog, hogy akkor azzal lépnek a nemzetközi porondra, abból a pénzből, amit mondjuk már a hazai korábbi szabadalom versenyelőnyéből állítottak elő. Tehát igenis, ennek van értelme, tehát erre egy stratégiát kell építeni, nem szabad rögtön beleugrani mindenbe, végig kell gondolni minden egyes lépést, stratégiát felépítve kell az oltalmakkal élni.
Ebben egyébként segítenek a vállalkozóknak, tehát ha valakinek ez így eszébe jut és fölkeresi önöket személyesen, akár nyitott kapukat talál?
Én azt gondolom, hogy mi orientálni tudunk ilyen szempontból. Nyilván erre vannak olyan speciális szakemberek a szakterületen, szabadalmi ügyvivők, IP menedzserek, akik ebben sokkal nagyobb segítséget tudnak nyújtani, mint a hivatal, de természetesen orientálni abban a hivatal is tud segíteni.
Így a 21. században egy kicsit olyan furcsának tűnik, hogy papír alapon jelent meg ez a kiadvány, bár kétség kívül, hogy jól használható. Digitális úton is elérhető ez a kiadvány?
Természetesen az stnh.hu, illetve az ipmindenkinek.hu oldalon is megtalálható, hiszen nyilván a mai világban már az online elérés is fontos.
Farkas Szabolcsot, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnökét hallották. 8:56 van, 4 perc múlva, 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel.